Folytatjuk tovább a római levél tanulmányozását, ez alkalommal a 9. fejezet 23. 24. versétől kezdődően a 10. fejezet 21. verséig szeretnénk eljutni. Ugye ez a szakasz, amivel foglalkozunk, a 9. fejezetben kezdődött, és úgy lehetne megfogalmaznunk a címét, hogy az Izrael kérdésével foglalkozik az apostol a 9. fejezettől a 11. fejezetig, méghozzá a predesztináció, azaz az isteni előre rendelkezés és a hit általi megigazulásnak a fényében. Az eddigi gondolatmenetből, amit szeretnék így visszaidézni és kiemelni, hogy a gondolatmenet kapcsán alkalmunk volt a kiválasztásról többet megérteni, megtudni. Az egyik, amit kihangsúlyozhatunk, hogy a kiválasztás az nem a testi leszármazás alapján van. Ezt valahogy úgy lehetne aktualizálnunk, hogy az Isten nem az egyház tagságot, a felekezethez tartozást nézi a kiválasztásnál, hanem az ígéretekhez való viszonyt, vagyis a hitet. A hit alapján van a kiválasztás, az ígéretekbe vetett hit alapján van a kiválasztás. Mint ahogy Ábrahámnak a két gyermeke közül, Izmael és Izsák közül a hit által született gyermek volt a kiválasztott. A másik, amit láthattunk, hogy a kiválasztás nem a cselekedetek alapján történik, mert ezen az alapon senkit nem választhatna ki az Isten az üdvösségre. Az Isten nem a mi cselekedeteink alapján dönti el, hogy ki az, aki őt szereti, hanem a szívet vizsgálja meg ebből a szempontból, és az ember segítségére siet, hogy akinek a szívében látja a készséget az engedelmességre, akinek a szívében látja a választ az isteni szeretetre, annak elrendeli, hogy minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy aztán a cselekedeteiben is valóban Istent szerető emberként élhessen, hogy a cselekedeteiben is látható legyen, hogy ez az ember bízik az Istenben, és engedelmeskedik neki. Tehát a kiválasztás nem a cselekedetek alapján, hanem az Isten kegyelme alapján van, amelynek az alapja pedig az előre ismerés. Nem önkényesen választja ki az Isten az embereket, hiszen ő minden embert üdvözíteni akar, hanem az ő előre ismerése alapján kiválasztja mindazokat, akikben látja, hogy inkább szeretni fogják az igazságot, és felőlük rendeli el azt, hogy minden segítséget megkapnak, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljanak. És szintén az elmúlt alkalommal lehetőségünk volt megérteni a predesztinációnak a második ágát és az azokra vonatkozó isteni előre rendelést, akikről nem azt látta előre, hogy szeretni fogják őt, hanem sajnos azt, hogy nem fogják őt szeretni, hogy végül inkább fogják szeretni a sötétséget, az önzést, mint az Istent. A Biblia nagyon sok helyen nem magyarázza meg ezt a gondolatot, amit itt megérthettünk a római levélből. Nagyon sok helyen tömören fogalmaz, összefoglalja úgy, hogy az, ami történt, az az Isten akarata volt. És nem magyarázza meg, hogy hogyan értsük ezt. Például Sámson történetében olvashatjuk azt, hogy Sámson nem hallgat a szüleire, filiszteus feleséget vesz, és a Biblia megjegyzi, hogy a szülők pedig nem tudták, hogy az Úrtól volt ez, mert ő alkalmat keresett a filiszteusok ellen. És Sámson élettörténeténél a Biblia nem mond többet, és nem magyarázza meg, hogy hogyan volt ez az Úrtól, és mit jelent ez, hogy az Úrtól volt, de hogyha a római levélnek ezt a szakaszát alaposan végig gondoljuk, kielemezzük a fáraónak, a kivonulás fáraójának a példáját, és utána elgondolkozunk a fazekasnak a példáján, hogy mire tanít, akkor megérthetjük azt, hogy az Isten minden embernek valóban az üdvösségért munkálkodik, mint ahogy a fazekas, amikor nekiáll egy edény készítésének, akkor abból jó edényt, nemes használatra szánt edényt kíván készíteni, de menet közben, miközben formálja az edényt, a fazekas érzi, hogy nem formálható ki az az edény, és azonnal, minthogy fazekas hatalma van az agyak felett, másik edényt készít belőle úgy, ahogy azt hagyja formálni magából az agyag, és azt fel fogja használni a háztartásban, nem olyan magas rendű célra, mint amire szánta volna. Ez az, amit az Isten előre tud, és ebben különbözik a fazekastól. A fazekas, amikor kezébe veszi az agyagot, akkor még nem tudja, hogy mi lesz a végeredmény. Az Isten azonban előre ismeri azt, hogy hol van az a pont, amelynél többet nem tud kihozni egy ember életéből. Sámson életét nem így tervezte el az Isten, de miután látta, hogy bár minden lehetőséget megkapott, hogy együttműködjön az Isten akaratával Izrael megszabadításában, a filiszteus uralom megdöntésében, miután látta az Isten, hogy ez nem fog menni, hogy ezen az úton nem lehet felindítani Sámsont, hogy együttműködjön vele, azután megengedte, hogy a maga választásait kövesse, de elforgatta Sámson terveit, és az ő útjait felhasználta arra, hogy végül megszabadítsa Sámson által Izraelt a filiszteus uralom alól. Ezt a Biblia nem magyarázza végig, nem fejti ki, nagyon sokszor rövidre zárva fogalmazza meg, és ezzel esetleg gyanakodásra adhat okot, hogy az Isten azt akarta, hogy Júdás árulja el Jézust, az Isten azt akarta, hogy Kajafás és Pilátus juttassák Krisztust keresztre, megfogalmazza ezt így az apostolok cselekedete, hogy azt végezték, ami az Isten tanácsából volt, de ez nem azt jelenti, hogy az Isten ezeket a döntéseket személy szerint akarta volna tőlük, hanem ő ismerte őket előre, látta őket, és beépítette, tiszteletben tartva az illetők szabad választását, beépítette a tervébe. A Biblia erre az elforgatás kifejezést használja, jóra fordítja az embernek a tanácsát. József fogalmazta meg ezt a testvéreinek, ti gonoszt gondoltatok ellenem, az Isten pedig jóra gondolta azt fordítani. Ennyi történik. Tiszteletben tartotta a testvéreknek a döntéseit, de elforgatta. Nem úgy történt, ahogyan ők elgondolták, nem az valósult meg, amit ők elgondoltak, csak éppen jártak azon az úton, amilyen úton a döntésük nyomán elindultak. Azzal zártuk az előző alkalmat, hogy Pál apostol mindebből arra a következtetésre jut, arra hív bennünket, hogy mi fogadjuk el bizalommal azt, ahogyan az Isten a történelemben, az egyéni életekben munkálkodik, viszonyuljunk hozzá úgy, mint a fazekashoz, helyes módon, fogadjuk el, hogy ő a fazekas és ő formálja a mi életünket, és az ő kezében van a történelem menete is. Ha pedig az Isten úgy látta jónak a bűn történelmét elrendezni, a bűnnek a korszakát lerendezni, lezárni, hogy elviseli nagy türelemmel a harag edényeit, és fenntartja őket az ítéletre, és meghagyja a szabad választást, hogy az ember járhasson a gonoszság útján is, ha azon az úton akar. De kiválasztja az ő irgalma által a kegyelemre az embereket, mindazokat, akiket meg lehet menteni. Ha ez együtt is jár szenvedéssel, hogyha ez tőlünk is hosszú tűrés, türelmet, sokszor bizalmat igényel, fogadjuk el és bízunk meg az Istenben, hogy ez lesz a jó megoldás, és ezzel lehet elérni ahhoz a megoldáshoz, hogy a bűn nem lesz örök életű, hogy nem marad mindig így, ahogyan most van a földön. A folytatásban az apostol a következő gondolatmeneten fog végighaladni. Először a 9. fejezet 24. versétől a 29. verséig azzal folytatja a gondolatmenetet, hogy ószövetségi idézetek segítségével bizonyít két dolgot, amit eddig már elmondott. Az egyik, hogy az Isten a pogányok közül is elhív embereket. A pogányok közül is kiválaszt, hogy az irgalom edényei legyenek emberek. A másik pedig, hogy nem minden zsidó tartatik meg, nem minden izraelita ember kiválasztott, csak a maradék tartozik a kiválasztottak közé, csak akik az előbb kifejtett gondolatoknak megfelelnek, tehát nem testi leszármazás alapján, hanem a hit alapján, nem a cselekedetek alapján, hanem a szív előre ismerése alapján kegyelemből választ ki az Isten. A 9. fejezet 31. verse összegzi azt, hogy mi történt, hogyan fogadták el a pogányok az evangéliumot, és hogyan fogadta a zsidó nép az evangéliumot. Utána a 32. verstől a 10. fejezet 4. verséig így fogalmazhatnánk meg, hogy azt a kérdést válaszolja meg, hogy miért történt az, ami történt. Mi az oka annak, ami történt a zsidó nép életében? Utána a 10. fejezet 5. versétől a 10. verséig a törvényből való megigazulás és a hitből való megigazulásnak a gondolatát állítja egymással szembe, már Mózes gondolatai alapján, és utána a 11. verstől a 17. versig rátér arra a gondolatra, hogy kik tudják hittel megragadni az Isten ígéreteit, Mi az alapja a hitnek, mi a feltétele a hitnek, hogyan alakulhat ki a hit az ember életében. És végül a 18-tól 21. versek, azok pedig arról szólnak, hogy mi volt a baj Izrael esetén. Nem volt meg talán a feltétele annak, hogy a hit kialakulhasson? Hát ez lesz a mai előadásunknak a gondolatmenete. Tehát az első szakaszunkban Pál apostol azt mutatja ki, az ószövetségi idézetek segítségével, hogy az Isten az irgalom edényeiül nem csak a zsidók közül választott ki embereket, hanem a pogányok közül is kiválasztott. Mondhatnánk így is, hogy a zsidó nép kiválasztása arra szolgált, hogy megmutassa az Isten, hogy mindenkit hívni akar, és a zsidó népen keresztül mindenkihez eljuttassa az evangélium hívását, ahogyan ezt Mózes második könyve 19. fejezetében megfogalmazta nekik, hogy ők választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, hogy hirdessék az Istennek a dolgait, hogy rajtuk keresztül papok birodalmaként éljenek, és rajtuk keresztül az isteni hívás eljuthasson az emberekhez. A két idézet pedig a következőképpen hangzik, olvasom tehát először most ezt a szakaszt. Akik ül, tehát az irgalom edényeül, el is hívott minket, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, amint Hóseásnál mondja, hívom a nem én népemet, én népemnek, és a nem szeretettet, szeretetnek. És lesz, hogy azon a helyen, ahol ez mondatott nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hivattatni. Ézsaiás pedig ezt kiáltja Izrael felől, ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövénye, a maradék tartatik meg. Mert a dolgot bevégzi és rövidre metzi igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön. És amint Ézsaiás előre megmondta, ha a seregeknek ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. Mit mondjunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Az előző szakasszal, a két ószövetség idézettel nem szeretnék sokat foglalkozni. Azt mondja, hogy ahol azt mondatod, hogy nem vagytok az én népem, ott az Isten azt mondja, hogy az élő Isten fiainak hivattattok. Ezzel igazolja, ezzel érvel az apostol, hogy a pogányok közül hívott el az Isten embereket, hiszen az ő, akiknél azt mondatod, hogy nem vagytok a népem, ott az Isten azt mondja, hogy az én népem vagytok, és szeretettek vagytok, és az élő Isten fiai vagytok. Miközben az ő népének azt mondja, hogy nem vagytok az én népem. Miközben az övéinek azt mondja, hogy csak a maradék tartatik meg. Ha annyi volna is Izrael száma, mint a föveny, mint a tengerparton a homok, csak a maradék tartatik meg. Mert az Isten előre kijelentette, hogy azoknak jön el a megváltó, azoknak válik hasznára a megváltó, akik, mint Jákob, térnek meg a gonoszságukból. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Isten minden embernek készített lehetőséget az üdvösségre, Krisztus minden emberért meghozta az áldozatot. A zsidó népen keresztül, és aztán a kereszténységen keresztül minden embert szeretne meghívni. De kiválasztani csak azokat tudja, akik úgy viszonyulnak hozzá, hogy ezzel lehetővé teszik, hogy elvégezze az életükben a változás munkáját. Ezért van az, hogy az Isten a pogányok közül is, és a zsidók közül is csak a maradékot tudja kiválasztani. És nem azt jelenti a kiválasztás, hogy van egy nép, amely között mindenki az Istené, és az összes többi nép pedig a kárhozat gyermeke. Az Izraelből, amely az Isten népe, a maradék tartatik meg. A pogányok közül, akiknek az mondatott általában, hogy nem az én népem, élő Isten fiainak neveztetnek. Mi az, ami történt? Mit mondjunk hát? Az történt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, akik az igazságot nem keresték, nem törtek utána, nem törekedtek rá, azok az igazságot mégis megtalálták, elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Miközben egy döbbenetes ellentét, hogy Izrael, amelyiknek az igazság törvénye a kezében volt, amely az igazság törvényét követte, űzte, hajtotta, törekedett végrehajtani, Izrael nem jutott el az igazság törvényére. Döbbenetes ellentét, nem? Emberek, akik nem keresték az Istent, akik nem törekedtek igazságot keresni és az igazságot követni, akiknek nem ez volt az életcéljuk, amikor találkoztak az Isten hívásával, akkor megragadták az evangéliumot. A zsidók pedig, akik azt mondták magukról, hogy mi az Istent tiszteljük, és az Isten gyermekei vagyunk, és az Istent akarjuk követni az életben, akik vallásos emberek voltak, Isten tisztelő embereknek látszottak, azok pedig, noha a kezükben volt az igazság kerete, az igazság törvénye, nem jutottak el az igazság törvényére. Nem jutottak el az igazságra. Az apostolok cselekedeteiből szeretnék idézni egy kis részletet, hogy lássuk azt, hogy mennyire élesen történt mindez. Apostolok cselekedete 13. fejezete lejegyzi azt, amikor Pál apostol Pizidiában az evangéliumot hirdette, akkor, mint ahogy mindig tette, mindig először a zsidók zsinagógájában hirdette az evangéliumot. Mindig először a zsidó néphez ment, mert az Isten először a zsidó népnek kínálta fel a megváltás ismeretét, Krisztus eljövetelének az örömhírét. De akkor, amikor végzett a zsinagógai beszédével, akkor a város népe kérte tőle, 42. vers a 13. fejezetben, kérték tőle, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezeket a beszédeket. És a következő szombatra szinte az egész város összegyűlt, és amikor meglátták a zsidók a sokaságot, a 45. vers ezt mondja, beteltek irigységgel, és ellene mondtak azoknak, amiket Pál mondott, ellenkezve és káromlást szólva. És ekkor Pál a következőt mondja, szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a föld széléig. A pogányok pedig ezeket hallva örvendeztek, és magasztalták az Úr igéjét. És akik csak örök életre választottak, hittek. Itt megint alkalmazni kell a 9. fejezetből megértett gondolatokat, hogy mit jelent ez, hogy örök életre választottak, azok hittek. Azt látjuk, hogy a zsidó nép számára, a zsidók számára hirdeti az apostol a zsinagógában az evangéliumot, és nincsen különösebb hatása. És amikor a pogányok egybegyűlnek és hallgatják az evangéliumot, akkor két dolog történik. Az egyik, hogy a pogányok örömmel hallgatják, örömmel fogadják az Isten evangéliumát, a másik pedig, hogy felkeltődik a féltékenység, az irigység a zsidókban, és nemhogy elfogadnák, hanem neki támadnak Pál apostolnak, hogy hiteltelenné tegyék, hogy azt a sokasságot, akik olyan csodáltal hallgatják az Isten beszédét, azt maguk után vonhassák. Ez történt meg általánosságban minden helyen, hogy azok, akiknek a kezükben volt az Isten beszéde, akiknek hatalmas lehetőségeik voltak, hatalmas lehetőséget kaptak az Istentől arra, hogy megismerjék, megértsék és kövessék, azok nem követték. Akiknek pedig megszólalt, mintha sötétségben egy reflektor gyúlt volna ki, azok pedig örömmel fogadták az Istentől jövő világosságot, és örömmel követték, nyilván közülük is csak azok, akik Jézus szavaival élve, akik az igazságból valók voltak. Akiknek a szíve nyitott volt az Isten beszédére. Miért történt mindez? Mert hogy ez történt, az történelmi tény. Miért történt mindez? Hogy fordulhat elő, hogy valakinek a kezében van az igazság törvénye, akarja is követni, és mégsem jut el rá? Mi a probléma? Így olvassuk a folytatásban a 9. fejezet 32. versétől a 10. fejezet 4. verséig. Miért? Tehát miért nem jutott el az igazság törvényére Izrael? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe, amint megvan írva, íme beleütközés kövét és botránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismerve, az ő tulajdon igazságukat igyekezve érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. A magyarázatot először egy rövid mondatban megfogalmazza. A probléma gyökerét abban kell keresni, hogy nem hitből keresték az igazságot, nem az Isten ígéreteibe vetett hit alapján ragadták meg az igazságot, például abba az ígéretbe kapaszkodhattak volna, hogy az Úr a mi igazságunk, hogy az Isten az, aki megigazít bennünket, hogy nem én igazítom meg magamat, hanem amit az ószövetségi szentély szolgálat tanít, hogy az Isten gondoskodott egy helyettes áldozatról, és ő benne találhatja meg az ember a bűnbocsánatot és a megigazulást. Az Isten igazítja meg az embert. Ezekbe a gondolatokba, ezekbe a kifejezett ígéretekbe nem kapaszkodtak bele hittel, hanem megpróbálták a törvény követelményeit a saját erejükből betartani, és megpróbáltak ilyen módon igazsághoz jutni, és így az üdvösséget elnyerni. A hozzáállás az volt, hogy amit az Isten mondott, mi azt megcselekesszük. Mondták ezt a szövetségkötés után, amikor a 10 parancsolatot az Isten kihirdette. És ez önmagában, hogyha ebből a nézőpontból nézzük, ez egy nagyon nemes hozzáállás. Hát sokkal rosszabb hozzáállás az, hogy amit az Isten mondott, azt nem tesszük meg. Önmagában az a hozzáállás, hogy amit az Isten mondott, mi mindazt megtesszük, ez egy pozitív hozzáállás. Csak tisztában van-e az az ember, aki azt mondja, hogy igen, én meg fogom tenni. Tisztában van-e azzal, hogy kicsoda ő? Hogy kicsoda ő, és mi lakik benne? Tudja, hogy mennyi ereje van? És tudja, hogy milyen lelkület munkálkodik benne? Fel tudja ismerni magáról az ember, hogy a jó szándék az egy nagyon jó dolog, de tele van bűnnel, és a bűnnek a rabszolgája, és nem képes a maga erejéből megszabadulni? Ez a nagy kérdés. És itt bukott el, itt van a probléma, hogy amikor az ember kimondja azt, hogy én megteszem, amit az Isten mondott, akkor át kell mennie azon a keserves felismerésen, amihez majd a törvény tudja hozzásegíteni, hogy én akárhogy törekszem, akárhogy küzdök, akárhogy edzem magamat, én nem tudom a törvényt maradéktalanul betölteni. Márpedig nincs kis bűn meg nagy bűn. Vagy áthágja az ember a törvényt, vagy nem. Vagy betölti, vagy áthágja. És cselekedetekből nem lehet üdvözülni, mert az ember nem képes eleget tenni az Isten kívánalmainak a maga képessége, a maga ereje szerint. Ez volt az a pont, ahol elhibázták az utat, mert nem hitből keresték, hanem mintha cselekedetekből volna. Pál egy további magyarázatot is ad, mégpedig egy ószövetségi proféciára hivatkozva. Azt mondja, hogy nem történt semmi más, mint amit az ószövetség megírt, beleütköztek a beleütközés kövébe. Mert megvan írva, amint megvan írva, íme beleütközés kövét és botránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Azt mondja ezzel Pál apostol, hogy semmi más nem történt, mint beteljesedett a profécia, amit Ézsaiás prófétán keresztül fogalmazott meg az Isten. Ézsaiás próféta könyvéből két szakaszra is hivatkozhatunk. Először Ézsaiás könyve 28. fejezetéből szeretném a 16-tól 19. verseket felidézni. Tehát Ézsaiás próféta könyve 28. fejezetéből a 16-tól 19. verset. Azokhoz szólít Ézsaiás, akik magabiztosak, és azt mondták, hogy mi frigyet kötöttünk a halállal, hogy a halál nem fog bennünket elragadni. És a következőt mondja nekik, ezért így szól az Úristen. Íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal. Aki benne hisz, az nem fut. És a jogosságot mérőkötéllé tettem, és az igazságot színelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. Eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségetek meg nem áll. Az ostorozó áradat, ha eljön, eltapott titeket, és ahányszor eljön, elragadt titeket, mert minden reggel eljön, nappal és éjszaka. Borzalom megérteni a tanítást. Azt mondja, hogy az Isten nem hagyja, hogy az ember magabiztos legyen a bűn útján, hogy rejtekéül a családságot válassza. Nem hagyja, hogy az ember elhitesse magát, és azt mondja, hogy én a halállal frigyet kötöttem, nekem nem fog ártani a halál. Azt mondja, én egy próbakövet teszek le. Leteszek egy szegletkövet, egy próbakövet, amelynek erős az alapja, amelyre ha valaki fellép, akkor biztonságban van. De mindaz, aki nem lép fel erre a próbakőre, mindaz, aki elbukik ezen a próbán, mindaz, aki belebotlik ebbe a kőbe, mindazt elragadja az áradat, és nincsen a halállal frigy, nincsen más menekvés az ember számára. Ézsaiás könyve 8. fejezetében is előkerül a kőszikla kérdés, amely egyébként végigvonul a Biblián, már Mózesnél találkozhatunk a kőszikla képével. A kőszikla, amely segít az embernek, amelyből víz fakad, amelyben el lehet rejtőzni, amely kíséri Izraelt a pusztában. Ézsaiás könyve 8. fejezetében a következőt olvassuk. A 12. verstől a 16. versig idézem. Ti ne mondjátok összeesküvésnek, amit ez a nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek. A seregek urát, őt szenteljétek meg, őt féljétek és őt rettegjétek, és ő nektek szent hely lesz. De megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának, tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. És megütköznek köztük sokan, elesnek és összetöretnek, törbeesnek és megfogatnak. Közd be bizonyságtételt és pecsételd be tanítást tanítványaimban. Tehát azt mondja, hogy az Isten maga a seregeknek ura lesz szent hely, a seregeknek ura lesz megütközés köve. Egy kettős kép. Az egyik oldalon egy szent hely, egy kőszikla alapzat, amire rá lehet építeni az üdvösséget, a biztonságot, oltalmat talál az ember rajta. A másik oldalon pedig ugyanez a kő, botlásköve. Próbakő, amelyben elesnek emberek, amelyen megbotránkoznak, amely a botránkozást kiváltja. Hát hogy teljesedett ez a profécia? Ki az a kő, aki alapkő, akire rá lehet építkezni, maga az Úr, Jézus Krisztusban teljesedett. Lukács evangéliuma 2. fejezete hivatkozik a beteljesedésre Krisztus születés történetében, amikor Jézust elviszik, hogy a templomban bemutassák, mint elsőszülöttet, akkor ott van a templomban Simeon, akinek az Isten kijelentette, hogy addig nem fog meghalni, míg a kezében nem tarthatja a megváltót, meg nem látja azt, aki által szabadulást készített az Isten. És amikor eljön Jézus bemutatásának a napja, akkor Simeon elmegy a templomba a lélek indítására, karjaibe veszi Jézust, megáldja, áldja az Istent, és ezt mondja, miután megáldja Máriát, Józsefnek és Máriának a következőket mondja. Ímé ő vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is átalhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Tehát Jézus Krisztus személye megosztó személyiség. Lesznek, akik számára botránkozás az ő személye, akik megbotlanak benne és elesnek. De lesznek, akik számára az isteni szabadulás tárul fel az ő személyében, és akik Krisztusra építik ezután a hitüket, akik ezért oltalmat, és üdvösséget találnak az Istennél. Az Isten Jézus Krisztus által megújította, megkötötte sokakkal az új szövetséget Izrael közül. De sokan megbotránkoztak Krisztusban. Pál apostol ezt a gondolatot így fogalmazza meg a korintusi első levélben. Azt mondja, hogy amikor Krisztust hirdeti, akkor a következőt tapasztalja. A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, ezt most nem olvasnám föl. Hanem a következőt mondja, mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig a Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak, a hivatalosoknak, a meghívottaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Simeon szavai utalnak arra, hogy Jézus Krisztus áldozata lesz az, amely sok szív gondolatait nyilvánvalóvá fogja tenni. Tehát Krisztus vízválasztó az ember életében, a Krisztussal való találkozás, a Krisztus megismerése, az ő áldozatának a megismerése, az választás elé állítja az embert. Ennek vagy az az eredménye, hogy egy szilárd alapot talál az ember a hitének, és a hitből való megigazulás útját választja és járja, vagy pedig megbotlik benne. Mindez a Krisztus kereszt áldozata által történik, mindez akkor történik, amikor Mária szívét átjárja az éles tör, ugye a legnagyobb fájdalom, amikor látja Krisztust a keresztre feszítve. Miért? Hogyan hozza az ember szívének a gondolatait napvilágra Krisztus keresztáldozata? Tehát ehhez hadd utaljak vissza a harmadik fejezet gondolataira, hogy mi volt az értelme Krisztus keresztáldozatának. Krisztus keresztáldozatára azért volt szükség, mert az ember vétkezett, és a bűnnek a zsoldja a halál. Aki vétkezett, annak meg kell halnia. És ez alól egyetlen egy menedék van, hogy nem ő hal meg, hanem helyette Jézus Krisztus hal meg a kereszten. És ez az a pont, ahol világosságra jön az, hogy egy ember hogyan gondolkozik önmagáról, hogyan gondolkozik az Istenről, és hogyan gondolkozik az érdemekről. Amikor Krisztus keresztáldozatával szembesül egy ember, amikor azzal szembesül, hogy ez az egyetlen lehetősége az üdvösségre, hogy megalázza magát, és elismeri, hogy ő elveszett, és kegyelemre szorul, akkor az első próbakő, hogy az ember képes-e felismerni, hogy kegyelemre szorul. Képes felismerni magáról, hogy kegyelemre szorul, vagy pedig megbotránkozik ezen a gondolaton, és azt mondja, hogy én a lehető legjobb ember. Krisztus leleplezi azt, hogy mi menthetetlenül elveszettek vagyunk. Jézus keresztáldozata teszi ezt nyilvánvalóvá. Ahogyan viszonyulunk a keresztáldozathoz, ahogyan gondolkozunk róla, ahogyan fogadjuk ennek az üzenetét, az azt mutatja meg, hogy mi van a mi szívünkben. Büszkeség vagy alázat? Bűnbánat vagy pedig érdemek? Hogy az ember vallásosnak mutatja magát, de igazából a jó cselekedetei arra szolgálnak, hogy önmagát magasztalja fel, vagy pedig egész lényével fejet hajt az Isten előtt, és teljes lényével elismeri, hogy teljesen az Isten kegyelmétől függ az élete. Ez az a választás, ami elé Krisztus keresztje állítja az embert. Hogy a saját üdvösségét a saját érdemei által akarja elérni, és ezért büszke szeretne lenni a saját teljesítményeire? Vagy pedig elismeri, hogy mindent az Isten kegyelméből kapott? Hogy ami nagy dolgokat megtett az életben, azokhoz az erőt az Istentől kapta. Az élet lehetőséget az Istentől kapta hozzá. Ez az, amit Krisztus keresztje hoz napvilágra az emberből. Lehet jónak mutatnunk magunkat, lehet alázatosnak mutatnunk magunkat, de az, hogy igazából mi van a mi szívünkben, az akkor derül ki, amikor találkozunk azzal az üzenettel, hogy az egyetlen lehetőség, hogy elfogadjuk, semmit hozzá nem téve a kegyelmet az Istentől. Úgy, ahogyan vagyunk, elfogadjuk, bár nagyon megalázó ez számunkra, vagy pedig felháborít bennünket az a gondolat, mert azért van jó a mi életünkben. Elismerjük, hogy minden jó az Istentől származik a mi életünkben, vagy pedig a saját ügyességünknek, a saját bölcsességünknek tulajdonítjuk mindazt, amit elértünk. Ezekre a kérdésekre kell válaszolnunk, amikor Krisztussal találkozunk. A zsidó nép vallásosnak mutatta magát, a zsidó nép buzgó volt a vallás gyakorlásában, Krisztus korában, de amikor Jézus Krisztus eljött, és azt a szeretetet, azt a gyöngétséget, azt a tapintatot képviselte, amely az Isten törvényének felel meg, amely az Isten törvényének a betöltése volt, akkor ez a magatartás leleplezte az önigazult emberi vallásosságot. És az ember, aki csak vallásos, de nem alázta meg magát az Isten előtt, nem tudja elviselni, hogyha olyan emberrel találkozik, aki békességben van az Istennel, és akin keresztül az Isten szeretete árad. A farizeusok legfőképpen azért fordultak szembe Jézussal, mert Jézus élete fényében nyilvánvalóvá vált, hogy őnekik nincsen kapcsolatuk az Istennel. Már 12 éves korában nyilvánvalóvá vált, mert kérdezgette a doktorokat, és utána ő válaszolt a saját kérdéseire, mert nem tudták megválaszolni a kérdéseit. És innentől kezdve Jézus személye botránykő volt mindazoknak, akik a saját érdemeik által kívántak üdvözülni. Krisztus magatartása és a Krisztusban megnyilatkozó isteni szeretet leleplezi a hamisított szeretetet. Leleplezi mindazt, ami csak annak látszik, de nem valódi. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy nem történt más, mint beteljesedett ez a profécia, hogy vannak emberek, akik Krisztushoz úgy viszonyulnak, hogy elfogadják őt az üdvösség sziklájának, és ráépítik a hitüket, és vannak emberek, akik pedig nem tudnak mit kezdeni azzal a gondolattal, hogy az ember egyedül kegyelemből igazol meg hitáltal, és ez nem az ember dicsősége, és nem lehet mire büszke az ember, hanem hálás lehet az ember az Istennek a kegyelemért. Itt hadd térjek ki egy gondolatra, ami nem tartozik közvetlenül a szövegünkhöz. Az Új Szövetség nagyon sokszor használja ezt a képet, hogy Jézus Krisztus az alapkő. És az itt levő görög kifejezés azért érdekes, mert egyszerre jelent egy építkezésnél alapkövet, sarokkövet, amely tartja az épületet, és jelent a boltívnek a zárókövét, a csúcskövét, amely bezárja a boltívet, amely a dísze, és egyben az összetartója a boltívnek. Az Új Szövetségben zsidókhoz írt levél fogalmazza meg ezt az igét, hogy nézzünk a hitünk kezdőjére és bevégzőjére, a Jézus Krisztusra. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, mondja a károli fordítás, így is le lehetne ezt fordítani, hogy nézzünk a hitnek kezdőjére és teljessé tevőjére, bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Krisztusra nem csak a hit útjának a kezdetén van szükség, nem csak arra van szükség, hogy a hitünk alapja legyen, hogy elhiggyük, hogy mi magunkat nem tudjuk megigazítani, de Krisztusban nyerünk igazságot Krisztus áldozata által, hanem arra van szükség, hogy mindvégig Krisztus építsen fel bennünket, és ő lesz a zárókő is, őtőle van a gyakorlati igazság is az ember életében. Mind azt, hogy az Isten nem tulajdonít bűnt az embernek, hanem igazságot tulajdonít neki, Krisztusért kapjuk meg, mint pedig azt, hogy az ember valóságosan cselekedje az Isten törvényét, betöltse az Isten törvényét. Ezt Krisztus jelenlétének köszönhetjük, hogyha az Isten lelke lakik a mi szívünkben, ahogy erre a 8. fejezet utalt. Tehát Krisztus a hitéletnek az alapja, és Krisztus a hitéletnek a beteljesítője. Rá lehet építeni, és ő építi fel a mi hitünket, és ő lesz a zárókő is a mi hitünkön. Ez a helyes viszony Krisztushoz. Nem csak az elején, nem csak hivatkozás szerűen van rá szükségünk, hanem minden egyes lépésnél az ő jelenlétére van szükségünk.